Üdvözlöm a hallgatókat, hogyha kedd, akkor ismételten szól a Nagy Totál, és ezen a héten egy visszatérő vendég van itt velem a stúdióban, Penke Bence színész, akit a Nagy Totál hallgatói már ismerhetnek, hiszen nem először beszélgetünk, filmezünk együtt itt a Nagy Totálban, és Bencével az az érdekes helyzet állt elő, hogy a szervezésünk alatt nem láttunk egy filmet se mind a ketten, és egy kicsit így bajba voltunk, hogy akkor mégis mi is legyen a téma, aztán rájöttünk, hogy hát nem feltétlenül kell konkrétan egy filmről beszélni, hiszen vannak itt olyan jeles szereplői a filmvilágnak, és olyan hírei, ami megérheti azt, hogy beszéljünk róla, mégpedig az, hogy James Gunn, akinek a neve a Marvel, a Disney stúdió égisze alatt lett, nem azt mondom, hogy ismert, de sokkal ismertebb, hiszen a Galaxis őrzői filmekkel betört a blockbuster érába, a Galaxis őrzői 1-2-vel, ami után volt egy nagy szakítás, ugye a Disney őt elküldte, viszont a rajongói felháborodás meghátrálásra késztette Mickey egéréket, és végül is visszahívták a sértett James Gunn-t, aki elvállalta a Galaxis őrzői harmadik részének a megrendezését, illetve írását, viszont menet közben hát a DC lecsapott a rendezőre, és beszervezte már ott az első DC filmje, az Öngyilkos osztag folytatása, újraálmodása már meg is valósult, illetve ugye a Peacemaker, a békeharcos sorozattal is már a DC-hez köteleződött el, illetve hát ugye a frissebb hírnek számít, hogy ő lesz a Warner kreatív igazgatója a DC élén, mondhatjuk talán, hogy a DC Kevin Feige-ja, aki majd megpróbálja végre talán a helyes útra terelni a borongósabb szuperhős márkát. Szervusz, Bence, köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk.
Szervusz, Andis, és köszöntöm én is a hallgatókat. Jó itt lenni megint, köszi.
Véletlenül nem kapcsoltam be Bence mikrofonját, de most már sínen vagyunk. Tehát akkor kezdjük is szerintem azzal, és kezdjük onnan, hogy ne menjünk vissza Gunn teljes történetére, mindennek a legelejére, hiszen talán most az nem is annyira érdekes, annyit elmondhatunk, hogy rendezőként még 2006-ban debütált a Féltér már nevetve című filmmel, amit megmondom őszintén, én nem láttam. Te láttad a filmet?
Nem láttam, de egyébként Gunnnak a teljes életművére gyakorlatilag ez a kettő mondható el, a horror és a komédia. Tehát amit olvastam, meg amennyit belenéztem ebbe a filmbe, amit nem láttam, ez is ugye gyakorlatilag egy dark comedy, egy horror szatíra, és ez nagyon rendre feltűnik még James Gunn életében, illetve munkásságában. Egy picit olyan, mint egy ilyen nem tudom, éppen a világot felfedező kamasz ezeket a dolgokat szereti, a nagyon vicces dolgokat, a szuperhősös dolgokat és a horrorfilmeket.
Hát ugye már horror, akkor 2002 és 2004-ben egy gyerekeknek szánt horrorban forgatókönyvíróként az élő szereplős Scooby-Doo filmeknek volt a forgatókönyvírója egyébként, ez még itt a munkássága kezdetén, én emlékszem ezekre a filmekre, és arra is emlékszem, hogy amikor gyerek voltam, akkor imádtam őket, mind a kettő, de most már visszatekintve azért kicsit más a helyzet, de akkor magával ragadott, bár én kicsiként amúgy is imádtam a Scooby-Doo-t.
Igen, és hát egyébként tényleg most már nagyon 2000-es évek elejének tűnnek azok a filmek, de akkor azért más normák szerint éltünk, megnéztük a filmeket. Egyébként pont ezzel kapcsolatban olvastam vele egy interjú részletet, amiben azt mondja, hogy mi lehetne fontosabb vagy hasznosabb a gyerekek számára a Scooby-Doo-nál főszereplőként, mert végre egy olyan karakter, aki azt tanítja a gyerekeknek, hogy teljesen okés félni, és hogy a végén egyébként nincsen gond, tehát nem valódi sosem az ijesztés, viszont ott a főszereplő, akivel megy a gyerek, akit így nagyon, tehát aki a főszereplő, egy beszélő kutya, az gyakorlatilag mindig retteg. És nekem nagyon tetszik ez a fajta mentalitás is, ami ebből egy picit kijön, és itt is megint ráerősítenék arra, hogy tényleg lehet, hogy ő egy nagyra nőtt gyerek, ugye most már 50 éves elmúlt, de hogy ez a fajta hozzáállás, hogy jaj, de jó, a Scooby-Doo karaktere, aki ezt a fajta biztonságot adja, és ezt a fajta nyugalmat adja a gyerekeknek, még egy picit ugye eltúlozva ezt a fajta rettegést is, és hát ugye az is, ha úgy vesszük, egy horror szatíra, vagy horror komédia, egészen a legkisebbeknek nyelvére lefordítva.
Aztán igazából tényleg a nagy berobbanás a rendezőnél 2014-ben jött el, amikor forgatókönyvíróként, illetve rendezőként megkapta a Marvel második fázisában a Galaxis őrzői első részét, és hát kicsit talán mondhatjuk, hogy egyrészt bátor döntés volt bevállalni ezt a filmet, pusztán azért, mert a magyarországi, vagy nem is magyarországi butaságot mondok, Amerikán kívüli világ a Galaxis őrzőit nem ismert, tehát ez hozzánk nem jutottak el ezek a filmek, vagy hát képregények, mert Európába kicsit nehezebben ragadt meg szerintem ez a szuperhős comics kultúra, mint ami az USA-ban volt. Nyilván az USA-ban ezek ismert és kedvelt karakterek, viszont hát itt Európában, meg talán Ázsiában, ugye Kína még nagy piaca a Disney munkásságának, ez egy-két ponton így elég erősen érződik is. Tehát eljött a Galaxis őrzői, és jött, látott és győzött, hiszen a közönség és a kritikusok is imádták, mindemellett eléggé jó bevételi számokat is produkált, ez több mint 400 millió, rosszat mondtam, bocsánat, 400 millió forint volt a bevétele, most így hirtelen ezt nem számolnám át fejbe amerikai dollárra.
Most már más is, mint ami akkor volt, ugye, átszámolva.
Igen, de megzavart az, hogy valamiért forintban volt, van itt ez feltüntetve, nyilván nem forintról van szó, de érdekes, hogy itt rossz adatot látok, mindegy, a költségvetése egyébként 170 millió dollár volt ennek az alkotásnak, amit ugye Gunn letett az asztalra, a kritikusok és a közönség egyöntetűen imádta a filmet, mégpedig azért, mert behozott egy újfajta humort a Marvel világába, a karakterek mertek emberiek lenni, mertek hibásak lenni, és nem abban az értelemben, mint például a Vasember filmekben, hogy Tony Stark a milliárdos fegyvernepper, akinek hibája az, hogy ki nem tudja, kinek adja el a fegyvereit, ez az átlag embertől kicsit távol áll, de a Galaxis őrzői karakterei pedig olyan alapvetően emberiek voltak, és egy olyan csapatfilm volt a Bosszúállók után, akik inkább ilyen haverarcok, mint azok az elképesztő szuperhősök. A humor nagyon feküdt, a világ felépítése, tehát ez a Marvel univerzumnak ez a világűr és galaxis megformálása pedig itt jelent meg úgy igazán először, ami szerintem szintén nagyon jól sikerült, kreatív volt, tehát azt mondhatjuk, hogy a Galaxis őrzőivel tényleg be tudott robbanni a rendező.
Igen, és amit mondtál, hogy nagyon bátor döntésnek tűnhetett eleinte, hát emlékezzünk csak vissza, ez tényleg ugye a Marvel második fázisának az elején volt még ráadásul. Nagyon nem olyan típusú szuperhős film, amiket addig megszokhattunk a Marveltől, ugye te is mondtad, hogy az űr és a sci-fi univerzum, vagy igen, univerzum, ez itt lett behozva a Marvel univerzumba, és ugye egészen sokáig egy picit ez ilyen különálló történetként és zárt csomagként is működött a Galaxis őrzői, míg mikor a többi földi szuperhősök már rég crossovereztek és megjelengettek egymás filmjeiben, és voltak már közösen kulmináló történetek is. És aztán megérkezett ez a tréler egy beszélő narcisztikus mosómedvével, egy beszélő fával, aki csak az saját nevét tudja ismételni, fura lényekkel, Chris Pratt főszereplésével, aki nem az a klasszikus szuperhős karakter, úgy fizimiskára sem, meg kinézetre sem, és aztán egyébként a filmben is kiderül, hogy ő ténylegesen inkább egy antihős, tehát közelebb van a Han Solohoz, mint a Luke Skywalkerhez, hogyha ezen az antológián indulunk el, vagy hogyha ezen a összehasonlításon indulunk el. És még egy dolgot akartam ezzel kapcsolatban mondani, de hirtelen el is felejtettem. Ja igen, hogy amit mondtál, az is szerintem tök érdekes párhuzam, hogy tényleg egy újabb csapatfilm a Bosszúállók után a Marvelben, ám de ez is egy picit kiforgatva, egy szatíra. Ez tudott a humorának szerintem annyira extra fűszert adni, hogy a szuperhős filmek keretén belül sem vette magát komolyan, és hajlandó volt meghúzni azokat a hangulattörő pillanatokat, esetlegesen áttörve egy-egy negyedik falas pillanattal, ami pont azért tudott vicces lenni, mert már láttuk a kiépített zsánert. És ebben nagyon jó egyébként szerintem a James Gunn, ugye emlékezzünk vissza, hogy nagyon sok ilyen paródiát vagy szatírát, műfaj paródiát és szatírát rendezett, és ez sem példanélküli, el tudom képzelni, hogy ez is a Marvelnél a döntés hátterében állhatott, mert még azt hiszem talán 2010-es a Super című film, ami nem futott be akkor a karriert, mint például a Kick-Ass vagy a Zöld Darázs című filmek, de nagyon hasonló szellemiségű volt, és egyébként azt láttam, és ez egy nagyon szórakoztató szuperhős paródia gyakorlatilag a maga James Gunn-os módjával.
Hát igen, így látszik, hogy a rendező nagyon ért a humorhoz, és nagyon jó a humora, amit bizonyított ugye később a Galaxis őrzői 2-ben is, ahol talán sokkal nagyobb volt a súly a rendező vállán, mert egy kicsit a Galaxis őrzői első része, mondhatjuk, hogy valahol biztonsági játék is volt, mert hogy nyilván nehéz volt egy viszonylag ismeretlenebb csapatfilmet megszervezni, ismeretlen karaktereket bevezetni, őket megszeretetni a közönséggel, de alapvetően ez jól sikerült. A biztonsági játékot pedig úgy értem, hogy tényleg itt most akármit csinálhatott, mert hogyha éppen nem olyan lesz a film, akkor senki nem fogja tépni a haját, hogy úristen, hát Groot nem ilyen volt a képregényekben, vagy Drax karaktere nem ilyen, senkit nem érdekelt, sőt, ugye a Dave Bautista által megformált Drax annyira jól sikerült, hogy például egy autista kisfiú mondta el, hogy neki Drax a kedvence, mert vele tud azonosulni, hiszen Drax olyan, mint ő. És ez elképesztően megnyerő, hogy tényleg olyan emberi karaktereket tudtak megalkotni ebben a csapatfilmben, ami megszólított például egy valamilyen hátránnyal rendelkező kisgyereket, egy csoportot, ami nagyon fontos egyébként, hogy őnek is meglegyen a saját szuperhőse. Ez nagyon izgalmas. Aztán jött a Galaxis őrzői 2, ami szerintem egy sokkal nehezebb volt, hiszen már ismertük a stílust, ismertük a karaktereket, most egy kicsit mélyíteni kell őket, és ugye itt jött be ez a elveszett apa-fia mozzanat, ez a gyászfeldolgozás egy kicsit, illetve ez a szerelmi szálnak a kibontakozása ebben a történetben, mindközben nagyon Galaxis őrző isnek kellett maradni, de valahol tényleg rá kellett kontrázni az előző részre. Még szerintem ez is működött, még itt is még tudta hozni a szintet a rendező, hát ugye olyannyira, hogy a rajongók utána később fáklyákkal és kaszákkal vonultak a Disneyhez, hogy azonnal hívják vissza James Gunn-t a rendezői székbe.
Szerintem James Gunn neve már nagyon összeforrott a Galaxis őrzőivel. Szerintem pont, amit az előbb emeltünk ki, hogy mennyire idézőjelesen a semmiből jött ez a Galaxis őrzői, és tudott akkora sikerű lenni, hogy gyakorlatilag flagship, ilyen prémium terméke tudott lenni a Marvel univerzumnak. Nem tudom, érdekes gondolatkísérlet lehet talán belegondolni, hogy vajon, hogyha nem üt ekkorát, és ilyen nagyot az első rész, akkor is folytatták-e volna, akkor is bekerültek-e volna a végtelen háború történet szálába, akkor is megélte volna még egy második, és majd ugye hamarosan érkező harmadik részt is. A szuperhős filmek ugye eleve folytatásokra épülnek, tehát az azért nem ritka, hogy látunk folytatásokat, tényleg egészen nagy bukónak kell lennie ahhoz, hogy valaminek ne készüljön folytatása, és azt gondolom, ezt most ilyen kis személyes tapasztalatból, meg gondolatból, hogy nagyon tudnak múlni az új karaktereken, mert ezeknek az univerzumoknak és ezeknek a filmeknek gyakorlatilag szerintem lételeme, hogy a folytatásban újabb és újabb képregényekből ismert szereplőket és karaktereket emeljenek be abba a történetívbe, vagy abba az univerzumba, aminek az első vagy második részét már láttuk. És ezt tud szerintem nagyon kedvezni James Gunn-nak, olyan varázslatosan tudja megírni, ugye ő író is, és írja és rendezi a filmjeit, olyan szépen remek érzékkel tudja megírni a karaktereit. Nem egy svéd drámás lélekábrázolás és sokrétű, szépen felépített karakter, nem ez a szépsége, hanem el tudja úgy tolni a végletekig bizonyos karaktertípusait, jellemzőit, hogy ez egyfajta karikatúrája legyen egy ismert embertípusnak, egy ismert emberi tulajdonságnak, és emiatt tud valamilyen szinten emberközeli is maradni. Görbe tükör, még akkor is, hogyha nagyon görbe, hiszen itt szuperhősökről és különböző idegen fajokról beszélhetünk.
Most megnéztem, és megviccelt itt a táblázat, de ez 400 millió dolláros bevétel volt, Tehát nem 400 millió forint, mert az eléggé karcsú lenne, 400 millió dollár volt a bevétel, csak valamiért itt ennél a sornál forintot írtak a végére. Nem tudom, hogy miért, de egyébként a 21-re lapot húzva bejött a kettes James Gunnnak, hiszen a 200 millióból forgott Galaxis őrzői 2 már majdnem 900 millió amerikai dollárt kasszált, úgyhogy egyértelmű volt, hogy kell a forgatás. Azonban itt jött egy kis probléma, hiszen ugye most már itt a Galaxis őrzői 2 időszakában már időben 2017-ben vagyunk, amikor elég erősen betört a PC kultúra, és hát valaki előásta James Gunn korábbi Twitter bejegyzéseit, ahol ő viccelt, amit utólag el is mondott, hogy ő csak viccelt, hiszen neki ilyen a humora, de az antiszemita poénjai sokaknak megfeküdték a gyomrát, különösen a Disneynek, aki egyből el is bocsátotta emiatt a rendezőt. Nem ő az egyetlen, aki erre a sorsa jutott, hiszen hát gondoljunk Johnny Deppre is, akit pedig a Me Too mozgalom és a családon belüli erőszak vitt majdnem a süllyesztőbe, bár tudjuk azóta, hogy már elindult a visszatérése, és ott igazából Amber Heard húzta a rövidebbet abból a történetből. Na de Gunn úgy látszik, hogy megúszta, sőt, igen, értékes befektetés lett, hogy fogalmazunk így Hollywoodba, hiszen a rajongók tényleg követelték azt, hogy vegyék vissza. Úgy látszik, hogy a nagyobb tömeget nem igazán érdekelte az, hogy 10-20 évvel ezelőtt milyen tweeteket tett ki, abban az esetben, hogyha most jó filmeket csinál, és ez szerintem egy nagyon fontos üzenet Hollywood felé, amit jó lenne már végre talán megérteniük, és sok esetben nem a süllyesztőbe küldeni alkotókat, teszem azt múltbeli hibák miatt.
Valóban. Most ugye pont két olyan embert tudtál szerencsére felsorolni, akik tudták rehabilitálni talán úgy látszik a karrierjüket és a pályájukat, de mindkettő esetében egyébként szerintem fontos azt is kiemelni, hogy míg Johnny Deppnél ugye a bíróság megállapította, hogy rágalmazás volt, és nem voltak igazak a vádak, James Gunnnál pedig, és az egy teljesen másik tészta, James Gunn esetében pedig ténylegesen tweetekről beszélünk, viccekről, egy alapvetően rendező, művészemberről, akinek elég jelentős eszköze a humor.
Csak szóval, majdnem ez a humor okozta a vesztét.
Pontosan. És egy picit, amikor az emberek tényleg arról beszélnek, hogy túlkapások, meg hol a határ, akkor szerintem ez például bárki átlag ember számára egy tök érdekes válaszvonal lehet, hogy valaki Twitterre kiírt egy viccet 10-15 évvel ezelőtt, az egészen más, mint tetlegességig jutni 10-15 évvel ezelőtt, és most ezekről az esetekről nem is beszélünk, de tényleg óriási veszteség lett volna szerintem a teljes filmes szakmának, hogyha, meg nekünk nézőknek is, hogyha egy olyan 10-15 évvel ezelőtti Twittert, ami teljesen más közegben, kulturális közegben, és viccnek volt számba, és még ráadásul utána az érintett, amikor erre felhívják a figyelmét, szerintem tök korrekten kezelve, azt is mondja, hogy igen, valóban én voltam, viccnek szántam, sajnálom, hogyha megbántottam, más világ volt, bocsi. Ennél többet nem nagyon tehet valaki múltbeli, szóbeli írásos hibáért.
Pont tegnap olvastam egyébként egy posztot, most az, hogy Twitteren, vagy Facebookon, vagy hol volt a poszt, az lényegtelen. David Zucker, a Scary Movie filmek egyik rendezője, társrendezője, mondta azt, hogy a jelenlegi PC kultúra megöli a vígjátékokat, mert eljutottunk arra a pontra, hogy már semmivel nem lehet viccelni, mert megállás nélkül azt kell nézni, hogy egy adott poénnal kit bántunk meg, ami hát egy eléggé fájdalmas pont, hiszen ha belegondolunk egy a Scary Movie-ba, horrorra akadva filmekbe, amik egy olyan paródiák voltak, amik semmit és senkit nem kíméltek, tehát ott tényleg mindenen vicceltek, mindenből viccet csináltak, aminek nem feltétlenül kellene talán bajnak lennie, hiszen a viccnek pont az a lényege, hogy a társadalmi hibákat, a társadalmi jelenségeket kiforgassa, görbetükröt állítson, és így tanulhassunk belőle. Talán ez egy nagyon fontos lenne, hogy erre odafigyeljünk, viszont úgy látszik, hogy mostanában egyekezünk afelé tolódni, hogy hát most vagy a stúdiók, vagy a közönség nem hajlandó nevetni.
Igen. Azt gondolom, hogy pont Most csak így végigpörgettem a fejemben azokat a filmeket, meg azokat a történeteket, amiken az elmúlt időszakban így tudtam nevetni. És ugye így, hogy James Gunnról beszélünk, így még az ő munkássága is a fejemben van. És valahogy arra próbálok most jutni, valahogy ilyesmi gondolatok körvonalazódnak, hogy talán ma már pont akkor tud egy humor igazán nagyot, vagy egy poén igazán nagyot ütni, vagy azok a jó szituációs poénok ma a filmekben vagy sorozatokban, amik megtalálják azt az arany középutat, hogy ebben a tényleg ebben a nagyon óvatoskodó és másokra figyelő narratívával teli világban, hogy lehet mégis úgy elmenni a falig, hogy az ne megbántson, hanem görbetükröt tudjon tartani. Ez szerintem tényleg ezért egy szakma, meg ezért egy művészet a sötét vagy groteszk humorral menni. Talán szerencséje is volt abban James Gunnnak, vagy lehet, hogy ezért is alkalmazza gyakran ezeket a történeteket, hogy űrbeli lényekkel a Guardians of the Galaxy-ban, galaxis őrzőiben, illetve elítélt bűnözőkkel, szuperhősökkel, szuper antihősökkel dolgozott most legutóbb a The Suicide Squad-ban.
Kedves hallgatóink, most híreket mondunk, de ne menjenek messzire, hiszen a hírek után folytatjuk Penke Bencével, színésszel a beszélgetésünket James Gunn rendezőről, itt a Nagy Totálban.